Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 65. Zsoltárunkat énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 65. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 234. énekünket énekeljük. 234. Mindegyik versével énekeljük el, tehát mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a 4. rész, 9. verséből. Pál apostol a Filippi beliekhez írt levele, 4. részében, az 9. vers így szól hozzánk: annak okáért, szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti, én örömöm és én koronám, eképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim. Evódiát intem, Sintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint akik az evangélium ügyében együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírva az életnek könyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, testvéreim, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséretes dolog, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek. És a békességnek Istene veletek lesz. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát köztünk, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk, téged magasztalunk, mint megváltónkat, mint üdvözítőnket. Te vagy az, aki drága áldozatoddal örökséget szereztél nekünk. Örökségünkké szerezted a mennyek országát, Isten országát. Örökségünkké szerezted mindazt az áldást, ami ott vár minket. Mindazt a jó, csodálatos, pozitív dolgot, amit ott elkészítettél nekünk. És köszönjük néked, hogy a legnagyobb csodája, ami örökségünknek te magad vagy. Te vagy a mi örökségünk. A legcsodálatosabb, a leghatalmasabb, a legszeretetreméltóbb, a legdicsőségesebb személy, aki csak létezik a mindenségben. Köszönjük néked, hogy te biztosítottad számunkra a veled való közösséget, itt a földön is, de oda át is majd, halál után, az utolsó ítélet után, a csodálatos új égen és új földön. Köszönjük te néked, hogy ma is téged magasztalhat, téged dicsőíthet a mi szívünk, a mi örökségünkért. Segíts hinni abban, hogy te megszerezted ezt nekünk, és ez a miénk. Segíts magunkhoz ölelni már most, hitünk kezeivel, magunkhoz szorítani az örökségünket. Köszönjük néked, hogy elveszíthetetlen a mi örökségünk, ha te a miénk vagy veled együtt miénk az is. Segíts, hogy hadd legyünk efelől teljesen meggyőződve, gyermeké hittel a te drága ígéreteidben. Kérünk arra, hogy te szólj hozzánk, ezen a mostani Isten tiszteletünkön is. Te taníts minket, te töltsd be a szívünket drága igéiddel, drága szavaiddal, gondolataiddal. Hadd teljünk meg a te házadnak javaival, hadd teljesedjünk be a te drága kincseiddel, Urunk. Hadd menjünk úgy vissza a hétköznapi életbe, hogy ezeket visszük magunkkal a szívünkbe, az engedelmességnek, a követésnek a szándékával. Köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt héten, köszönjük, hogy eljuttattál erre a napra, erre az órára. Kérünk, legyél velünk, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol téged hívnak, ahol téged dicsőítenek, ahol benned reménykednek, ahol szükség van rád. Kérünk, légy jelen ott is, dicsőítsd meg magad ott is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve 475. énekünk második versét énekeljük. 475. énekünk második versét. A 475. énekünk második verse így kezdődik. Keressetek buzgón és megtaláltok. Isten tiszteletünk alapigéjét, a felolvasott igerészből hallgassuk meg, Filippi beliekhez írt levél 4. részéből a 8. és 9. verset. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek. Ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok, amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békesség Istene veletek lesz. Foglaljunk helyet. Advent első vasárnapja van, és ha a mesebeli tündér elénk állna, s felajánlana, hogy teljesíti három kívánságunkat, bizonyára tudnánk neki mit mondani. Harmadik kívánságunk biztos az lenne, hogy hadd legyen még három kívánságunk. Sok vágyunk van, sok óhajunk van, amiket forgatunk a fejünkben, látunk valamit a tévében, a barátnőknél, hallunk valamit a szomszédban, a boltban látunk valamit, és mindjárt ott van a szívünkben egy kívánság, egy vágy azután. Vannak nem csak ilyen egyszerű kis hétköznapi kívánságaink, hanem persze nagyobb volumenű kívánságaink is vannak. Kívánunk gazdagságot, szépséget, hatalmat, életszínvonalat, élményeket. Sőt, tehát lehetnek lelki kívánságaink is, mert vágyhatunk arra, hogy megtérjenek családtagjaink, vagy gyülekezetünk is megújuljon, megépüljön, lelkiekben is, külsőségekben is. Várhatunk arra, hogy nehéz helyzetek szűnjenek meg, az életben valami betegség, vagy nélkülözés állapota legyen, annak legyen vége. Vágyhatunk a gyerekeinkkel kapcsolatban is sok mindenre, hogy jussanak előre az életbe, hogy boldoguljanak, hogy áldottak legyenek. Vágyódhatunk lelki ébredésre, nagyon sokféle kívánság, vágy hemzseghet, hogy így mondjam, a mi lelkünkben, a mi szívünkbe. Tagadhatatlan, hogy miközben ezeket a kívánságainkat forgatjuk a kis aranyos buksinkban, aközben hát hajlamosak vagyunk elkezdeni aggodalmaskodni. Mint hogyha ezek a kívánságok, meg az aggodalmaskodás, ez ilyen édes testvérek lennének, mint ikrek, ahol az egyik megjelenik, ott megjelenik a másik is előbb-utóbb. Hát kezdünk aggódni, és aggódunk a kívánságaink miatt tulajdonképpen, illetve azok teljesülése vagy nem teljesülése miatt. Aggódunk, és közben valahogy egy ilyen békétlen lelki állapot vesz rajtunk erőt. Egyre idegesebbek, egyre feszültebbek, egyre nyugtalanabbak vagyunk. Egyre békétlenebbek vagyunk. Tehát, mintha egy ilyen láncreakció indulna el valahol a lelkünkbe, a szívünkbe, hogy kívánság, aztán azzal elkezdünk foglalkozni, akkor elkezdünk aggodalmaskodni amiatt, és aztán utána egyre nyugtalanabbak, egyre feszültebbek vagyunk az aggodalmaskodásaink miatt. Hogy lehet kijutni ebből a végül is felzaklatott vagy ideges lelki állapotból? Hogyan találhatunk a szívünkben harmóniát, békességet? Nézzük, hogy mit javasol ezzel kapcsolatban nekünk maga az Úr, az apostol által. Mit javasol nekünk? Milyen terápiát ír elénk? Nos, a felolvasott igényben egy hármas terápiát kapunk. Nézzük meg ennek a komplex terápiának az elemeit. Hogyan juthatnánk belül békességhez? Az első, amit mond nekünk az Úr, az apostol által, hogy imádságban tárjuk fel ő előtte a mi kívánságainkat. Tehát az első, imádságban feltárni. Nyilván ezt maga az apostol is gyakorolta, hiszen neki is, ő is ember volt, mint mi, és neki is voltak kívánságai. És ezeken mit csinált? Ő maga is azt, amit másoknak javasolt, hogy elmondta az Úrnak a kívánságait, a vágyait. Ezt vegyük a szívünkre, testvérek. Az imádságainkban, könyörgéseinkben a kívánságainkat elmondhatjuk a mi Urunknak, Jézusunknak, Istenünknek, Atyánknak. azokat a kívánságokat, amik ismétlem, aggodalmakat keltenek bennünk, és aztán feszülté, idegesen, nyugtalanná tesznek minket. Letejtjük ezeket a kívánságainkat már az Isten elé, az Úr elé. Elmondva neki ezeket. Nem azt mondja az apostol, hogy tartsuk magunkban a kívánságainkat, és csak forgassuk, hát ha egyszer csak elkezdünk aggódni, meg egyre nyugtalanabbak lenni. Nem. Akkor felbukkannak, imádkozáshoz jutunk, mondjuk el az Úrnak ezeket a bennünk felbukkanó kívánságokat. Nem is azt mondja, hogy magunkba tartsuk őket, és magunkba forgassuk, hanem, és azt sem mondja, hogy másoknak, embereknek mondjuk. Ez is fontos, mert gyakran nem csak, hogy magunkba hajlamosak vagyunk forgatni a kívánságot, másoknak is mondjuk. Neki is elmondjuk. Mondogatjuk ennek, annak, az is mondja nekünk. Nem ez a megoldás. A kívánságainkat nem egymásnak kell mondogatni elsősorban, hanem elsősorban az Úrnak kell elmondogatni. Amikor könyörgünk, amikor imádkozunk. Egyébként ez a dolog már is, mint egy kívánságszűrő működik. Mert az ember néha azért érzi, hogy vannak olyan kívánságai, amiket hát nem biztos, hogy az Úrnak el lehetne mondani. Tehát nem minden kívánságunk olyan tiszta, olyan szent, olyan jó, hogy azt nyugodt lélekkel az Úrnak el tudnánk mondani, hogy Uram, teljesítsd ezt, vagy teljesítsd azt, vagy ne teljesítsd ezt, vagy azt. Vagy legyen úgy, ahogy te akarod. Hát érezzük, hogy nem, ezzel nem jöhetünk az Úr elé. Na. Mert nem odavaló, nem szent az a dolog, az a kívánság. De hát van, ami azért átmegy a szűrőn, és a leghétköznapig is a legnagyobb kívánságaink akár földi dolgokra irányulnak, akár lelki dolgokra irányulnak, azért mégis van, ami átmegy ezen a szűrőn, és nyugodtan el lehet mondani őket az Úrnak. Föl lehet tárni. Amikor így elmondjuk az Úrnak, testvérek, akkor itt egy átadjuk az ő kezébe ezeket a dolgokat. A kívánságainkat, a vágyainkat. Letesszük a kezébe. Ez az iránta való bizalmunknak a kifejeződése. Így a barátok vagy barátnők is elmondják egymásnak azért a kívánságaikat. És ez annak a jele, hogy bíznak egymásban. Mert megosztják egymással ezeket a belső titkaikat tulajdonképpen. Hát ezeket a belső titkos kívánságainkat. Nyugodtan osszuk meg az Úrral, és ezzel kifejezzük iránta is, az ő számára is érzékeletlen, hogy mi bízunk ő benne. Bízunk benne. Ő persze tudja a mi kívánságainkat. Ugye az ígében világos, hogy ő ismeri, nagyon jól ismeri a mi szívünket, a gondolatainkat, a kívánságai, vágyódásainkat, nagyon jól tudja. Nem neki van rá szüksége, hogy elmondjuk neki a kívánságait, mert nem tudja azokat, nem. Nekünk van rá szükségünk, hogy elmondjuk neki. Hogy imádságban megfogalmazzuk a kívánságot. Nekünk van rá szükségünk, hogy letegyük az ő hatalmas kezére. Uram, te úgy is tudod, te mindent tudsz, még nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt. Hát de hadd mondjam el neked. Te mondtad, hogy mondjam el, hát elmondom. Azt mondja az apostol még, hogy ha ezt tesszük, akkor mindig hálaadással tegyük. Minden alkalommal a könyörgésünkben hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat. A hálaadás az tárgya tulajdonképpen az Istennek az eddig megtapasztalt szeretete és hatalma. Mert ha az ember, hívő ember visszanéz, akkor ki kell mondja, hogy nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy az én Uram szeret engem és hatalmas. Hát hányszor teljesítette az én kívánságaimat, amiket nem is mondtam ki neki, és egyszer csak valóra váltotta. Olyan dolgokat, amik lehetetlennek tűntek, mégis megvalósultak, vagy egészen apró cseprő kis kívánságokat is valóra váltott az Úr. Így megtapasztaltam, hogy az Úr nem szűk markú velem, mert szeret engem, és ha valami az én javamra van, és az ő dicsőségét szolgálja, akkor azt meg fogja adni. Megemlékezem ezekről a dolgairól. És hálát adok azért, hogy ő a kívánságokat teljesíti, ha azok tényleg neki tetszők, és az én javamat fogja szolgálni, és az embertársaimnak is a javát fogja szolgálni. Nos, hálaadással tárjon föl az Úr előtt az én kívánságaimat. Egyébként egy ilyen személyes példa is jutott eszembe, hogy emlékszem, amikor katonasághoz behívtak, akkor az első időszak, ugye az alapkiképzés időszaka volt, és Hát ottan eléggé mozgattak bennünket, mert különösen, hogy teológusok voltunk, és aztán meg voltak velünk táposok is, vagyis egyetemi előfelvételisek is, és hát a tisztek azok ilyen kutya kötelességüknek érezték, hogy velünk lehetőleg minél keményebb kézzel bánjanak. Ha olyan egyszerű földművesek, vagy nem tudom, kik lettünk volna, vagy gyári munkások hagytak volna bennünket békén, de mivel mi ilyen teológusok, vagy geológusok, mert úgy is szólítottak, hogy geológusok vagyunk, meg ott voltak ezek az egyetemista tápos csirkék, ahogy nevezték őket, ugye, akik anyuka tápján éltek eddig, na hát minket aztán űztek és hajtottak egyfolytában. Na, így az ebédelés is olyan volt az alapkiképzés alatt, hogy csak berohantunk az ebédlőbe, gyorsan bekaptuk, de már is, még a levest is alig ettük, de már is mondták, hogy menni kell. És nagy meleg is volt szeptember elején, és hát nem bírtam, már a másodikat is alig bírtam megenni, és úgy kívántam egy almát, ott volt egy alma, egy nagy almás tál, és oda lehetett volna menni hozzá, hogy az ember vegyen még kimenetbe egy almát, de nem engedtek oda, engem sem, meg másokat sem. Nem lehet, mondták, kifele, tessék, menni sorbálni, és csináljuk a délutáni programot. És akkor kint voltam, ó, mondom, uram, egy almát úgy megettem volna, eddig is megizzadtam, megfáradtam. Egyszer csak oda jön hozzám egy srác, egy idősebb katona, és odaad neki mindig a kezembe egy almát. Mondom, hát ez nem igaz. Itt azon, éppen azon elmélkedtem, hogy de jó lett volna egy alma, most úgy megszólni, felfrissített volna egy kis erő, vagy valami. Hát erre nem, pont nekem, hát ott álltunk egy csomóan, és akkor így a kezembe nyomja. Úgy kis dolog. De uram, mindjárt, ott nagyon közel voltam az Úrhoz, és mindjárt, uram, hát ilyen gondod van az ilyen apró cseprő dolgokra is. Tehát az Úr... Hálát adunk ezekért, az régen megtapasztalt dolgaiért. Ezek kis dolgok is lehetnek, nagy dolgok is lehetnek. Hálaadással tárom föl az éppen aktuális kívánságaimat ő előtte. És mit mond, mivel biztat erre minket az apostol? Azt mondja, hogy először is, hogy az Isten békessége. Akkor feltárjuk a kívánságunkat, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad. Ez azt jelenti, hogy kicsit nehezen értjük ezt a kifejezést. Arról van szó, hogy Isten miközben elmondjuk a kívánságainkat, Isten békessége, Istennek magának a békessége, a békesség Istenének a békessége, egyszer csak a gondolataink fölé emelkedik. És mint egy úgy eluralja a gondolatainkat. A felzaklatott, korbácsolt gondolatainkat, nyugtalan szívünk gondolatait lenyugtatja az Isten békessége. Rossz a kép, nem tudok más képet így hirtelen mondani, mint amikor az ember látja, hogy mondjuk napközben ott vagyunk a Balaton partján, és kicsit fúj a szél, vagy esetleg jobban fúj a szél, és korbácsolja a vizet, és úgy hullámzik, tajtékzik, zavaros, és akkor este eláll a szél. És lehet, hogy kisüt egy kicsit a lemenő nap, és az egész víz kisimul. Az egész Balaton tükre, mint a víztükör, mint egy nagy tükör olyan simává válik. Miközben valahogy az ember elmondja a kívánságait Istennek, a közben Isten békessége, mint a lemenő nap alkonyi sugarai a Balatont bearanyozzák, úgy valahogy az Isten békesség, hogy eluralja az ember gondolatait. Eluralja az ember, és megnyugszik az embernek a feje, a szíve, a lelke, a gondolatai, lecsöndesednek, kisimulnak. Csak mondjuk el a kívánságainkat, és átéljük ezt, hogy az Isten békessége eluralkodik a gondolataink felett. És a másik, amit mond az apostol, hogy és megőrzi az Istennek ez a békessége a gondolatainkat a Jézus Krisztusnál. Ez a másik a nagy hatása, hogy így mondjam, ennek a fajta imádkozásnak, hogy nem csak Isten békessége ura, hanem a gondolataink Krisztusnál maradnak. Krisztusban maradnak. Nem távolodunk el tőle, nem a kívánságaink körül tekeregnek már a gondolataink, amiktől csak egyre idegesebbek leszünk, hanem Krisztusnál maradnak a gondolataink, és az a legcsodálatosabb dolog, amikor a gondolataink Krisztus körül, Krisztus mellett, Krisztusban maradnak. Akkor békesség van bennünk teljesen. Nos, az első dolog tehát, amit Pál így a lélek által a szívünkre helyez ma, hogy Békességet akartok? Hát az első lépés ez, hogy a kívánságaitokat minden könyörgésetekbe, mindenkor hálaadással mondjátok el az Istennek. És az ő békessége bearanyozza a ti lelketeket, és Krisztusnál maradnak a gondolataitok. Békességetek lesz. A másik, amit az apostol mint egy elénk hoz, és a szívünkre helyez, hogy fegyelmezzük a gondolatainkat. Fegyelmezzük a gondolatainkat. Istennek az imádság közben elnyert békessége által válik lehetővé, hogy Jézus Krisztus mellett maradjunk, és Jézus Krisztus mellett maradva törekedhetünk arra, hogy a gondolatainkat elkezdjük ellenőrizni, fegyelmezni. Nagyon döbbenetes az, hogy a gondolatainkat mennyire nem szoktuk fegyelmezni. Mennyire nem tartjuk az ellenőrzésünk alatt őket. Mintha a fejünket úgy képzeljük most el, mint egy várat. Bent vagyunk mi, akinek védeni kellene a várat, de mert kívülről az ellenség körülveszi. De mi, ahelyett, hogy bezárnánk jól a kapukat, és védenénk a fejünket, a szívünket, a lelkünket, kitárjuk teljesen a kapukat, és mindenfélét befogadunk a fejünkbe, az agyunkba. Nyitva van a szemünk, mennek be, amiket látunk. Nyitva van a fülünk, minden megy befele. És utána ott belül a fejünkbe a gondolatainkat teljesen meghatározzák ezek a látott, meg hallott, meg érzett dolgok. Nézzük a tévét, megy be a fejünkbe. Azon gondolkozunk. Hallgatjuk a rádiót, azon gondolkozunk. Halljuk a másikat, hogy panaszkodik, hogy elrágalmaz valakit, hogy pletykálkodik valakit. Ott van a fejünkben. Ezeken töprengünk, ezeken gondolkozunk. Utána ezeket is mondjuk természetesen tovább, másoknak. Tehát nyitva van a fejünk, hogy így mondjam, a gondolataink, és megy be minden. Az apostol azt mondja, hogy valaki egy hívő ember, egy keresztény ember, annak meg kell tanulnia a gondolatait fegyelmezni. És felsorol itt néhány dolgot, hogy mire figyeljünk, hogy milyen kritériumoknak feleljenek meg azok a dolgok, amiken mi töprengünk, amikre a fejünkbe időt szánunk, ha szabad így mondanom, vagy energiát szánunk. Azt mondja az apostol, hogy kell, hogy bizonyos dolgok jellemezzék azokat a témákat, amikről mi gondolkodunk. Mi kell, hogy jellemezze? Azt mondja, hogy például jellemezze az, hogy igazak legyenek. Amik csak igazak. Igazak. Ezen azt kell érteni, hogy valóságosak. Valóságosak. Nem képzelődések. Nem mitoszok, nem legendák, nem fantáziák. Hanem valóságos dolgok. Nem elképzel dolgokon kell gondolkodni, hanem valóságos dolgokon kell gondolkozni. Létező dolgokról. Aztán azt mondja, hogy amik csak tisztességesek. Tisztességesek. Ezek a megtisztelésre méltó dolgok. A tiszteletre méltó dolgok, témák, emberek. Ezekről gondolkodjatok. Amik csak igazságosak. Vagyis összhangban vannak Istennel, ez azt jelenti ez a kifejezés. Igazságos, ami összhangban van az igazzal, Istennel, az az igazságos. Ami összhangban van vele, az ő tiszta lényével, az ő szent lényével, ami megfelel az elvárásainak, az Isten kritériumainak, amin ő maga is gondolkodhatna. Amik csak igazságosak, amik csak tiszták, mondja a negyedik ismérvet, tiszta dolgok. Ez az erkölcsileg egészséges dolgok, vagyis az Isten erkölcsi normáinak megfelelő dolgok. Tiszta dolgok. Nem mocskos dolgok, amikkel tele van a mai világ. Ne ezeken, amik tiszták. Erkölcsileg egészségesek. Amik csak kedvesek, mondja az ötödik ismérvüket. Kedves, ez azt jelenti, hogy szeretetre méltó. Szeretetre méltó dolgok. Amik azt is kifejezi a szó, amik békességet és nem viszályt keltenek. Amik szeretetre méltó dolgok. Ilyenekről gondolkodjatok. Amik csak jó hírűek, mondja a hatodikat. Jó hangzású, pozitív dolgok, építő dolgok. Szemben a negatív, romboló dolgokkal, eseményekkel, témákkal. A hetedik, ami méltó, hogy erénynek, nemesnek nevezzék. Erénynek, nemes dolognak nevezzék. Ez olyan görög szó, amit itt használ az apostol, amit a görögök maguk használtak, a pogány görögök is bizonyos dolgokra, hogy ez egy erényes dolog, ez egy nemes dolog. Ilyeneken gondolkodjatok. És a nyolcadik, hogy ami dicséretes, ami dicséretre méltó, amit az Úr is megdicsérne. Ilyen dolgokról gondolkodjatok, ezekkel törődjetek. Tehát testvérek, arról van szó, hogy egy hívő ember számára úgy oda kellene úgy vagy a szívünkbe vésni, hogy én nem gondolkodhatok más módon jellemezhető eseményekről, dolgokról, jelenségekről, amik körülvesznek. Csak olyanokról, amikre illenek ezek a jellemzők. Ha nem is mind, de legalább egyik másik ráillik. És itt testvérek, hogyha így eltöprengünk ezen a dolgon, akkor látjuk, hogy milyen sokszor éppen olyan dolgokról gondolkozunk, amikre nem illenek ezek a jelzők. Mert nem is tiszták, nem is igazak, nem is jóhírűek, nem is szeretetre méltók, nem is dicséretesek. És így tovább, és így tovább. Jó lenne ezeket megjegyezni, testvérek, és akkor, ha látjuk a gond, észreveszünk, hogy most valahol jár az agyunk, hát jusson eszünkbe, hogy na ez tiszta dolog. Kell nekem ezen gondolkozni egyáltalán? Nem kell rajta. Dobjuk-e? Mint egy szemetet, amikor így eldobjuk az utcán, vagy mármint, hogy egy kukába, vagy otthon, kinyitjuk, és bedobjuk oda. Nem kell nekem ezen gondolkozni, ezen töprengeni. Hát minek? Csak megront engem. Csak beszennyez engem. Hát jártassam az agyamat, testvérek, olyanokon, amik ezeknek a jellemzőknek, ezeknek a kritériumoknak megfelelnek. Nézzétek például a kis Sámuelt. Ő nagyon sokat hallott ugye az Úrtól. Ő közvetlenül is hallott valamit az Úrtól. És azt olvassuk róla, hogy az Úrtól hallott dolgok közül semmit nem hagyott a földre esni. Így mondja, hogy nem hagyta ezeket a dolgokat a földre esni. Vagyis ez azt jelenti, hogy az Istentől kapott információkon töprengett. Gondolkozott ez a gyerek. Ez egy nagy dolog, testvérek. A mai világban egyébként is az emberek már nagyon gondolkozni se gondolkoznak. Nem, hogy nem fegyelmezik a gondolataikat, hanem nem is gondolkoznak egyáltalán, csak úgy élnek bele a világba. Ő gondolkozott, és töprengett azon, amit Istentől hallott. Jó példa. Mária is jó példa. Amikor róla meg azt olvasjuk, hogy az Úr, amikor üzent neki az angyal által, Mária ezeket a dolgokat, pontosabban ez már a későbbiekben van, amikor a pásztorok is jöttek Jézus születése után, és elmondták a dolgokat, de hogy Mária ezeket a dolgokat, amiket történtek Jézus születésével kapcsolatban, megtartotta a szívében, és forgatta a szívében ezeket a dolgokat. Az Isten dolgairól elmélkedett, gondolkozott, hogy miket mondott az Úr, hogy történtek ezek a dolgok itten. Ezeken töprenget. Testvérek, nagyon szép dolog, a legszebb dolog, amikor valaki tud gondolkodni az Isten igéjén, a Biblián. Persze nem tudjuk mindig azt tenni, mert van egyéb dolgunk is, ugyebár. Nem tudunk mindig a Bibliáról gondolkozni. De ha másról kell gondolkozni, akkor is figyeljünk arra, amit az apostol mond. Hogy igaz, hogy tiszta, hogy szeretetre méltó, dicséretes, erény. És így tovább. Tehát akkor is tanuljuk meg fegyelmezni, testvérek, a gondolatainkat. Lehet, hogy valamiről nem tudjuk így pontosan megállapítani, de Jézus tanácsát kell kérnünk. Akkor, Uram, lehet nekem erről? Érdemes erről? Szabad nekem erről gondolkozni egyáltalán? Nem kéne valami mással foglalkoznom? Talán éppen a te igéddel. És visszaszállni gondolatban arra reggel elolvasott ígére, vagy vasárnap hallott ígére, és egy kicsit töprengeni róla. Most nézzétek, mindezeket a dolgokat, testvérek, a beszéddel is összekapcsolhatjuk, amiről múlt vasárnap beszéltünk. Mert mit mondtunk múlt vasárnap, hogy az, hogy miről beszélünk, az a szívbe dől el. Aki uralja a szívünket, az uralja a nyelvünket is. Ha Jézus uralja a szívünket, Jézus uralja majd a beszédünket is. Ha megteltünk az ő beszédeivel, az ő beszédeit fogjuk továbbadni. Ha megtelünk tiszta dolgokkal, szent dolgokkal, dicséretes, erényes dolgokkal, akkor ilyenekről is fogunk beszélni. A gondolataink állnak a beszédünk mögött. És a gondolatainkba, ha ilyen dolgokat forgatunk, amiket Pál mond, akkor ilyen dolgokról is fogunk beszélni. A beszédünkből is visszakövetkeztethetünk egyébként a gondolatainkra, de más is visszakövetkeztethet. Ha valaki látja ezt a dolgot, akkor tudja, hogy na most valaki beszél nekem, akkor erre gondolkozik. Ezzel van tele. Nem ezzel kéne tele legyen a feje. Mással. Segíthetünk neki visszatalálni jó gondolatokhoz, tiszta, erényes gondolatokhoz. De magunkat is segíthetjük. Nos, testvérek, nagyon fontos ez a békességünk szempontjából, hogy ne gondolkodjunk olyan dolgokról, amikre nem illik rá, nem illenek rá ezek a kritériumok. Valahogyan állítsunk őrt, hogy így mondjam, a kapukhoz, akár a szemünkhöz is, mert nem kell mindent meglátnunk, meg nem kell mindent meghallanunk se, hogy aztán ott belül betöltsenek minket, hanem valahogy őrizzük a mi gondolatainkat, fegyelmezzük a várat odabent. És most is már csukjuk be a kapukat, és dobáljunk ki onnan, ami nem odaillik. Mert ilyenkor istentisztelet alatt is, testvérek, sokszor így csak fizikailag vagyunk itt, meg közben a gondolataink már mit tudom én hol vannak. Ilyenkor is fegyelmezni kell a gondolatainkat, hogy azt mondjuk magunk, uram, hát én rád akarok figyelni, nem ezeken, nem tudom, miről akarok itt gondolkozni, miközben itt a tiszteletes úr beszél. A naplementéről eszembe jutott, hogy hogy is volt, amikor fiatal voltam, és akkor tandalogtam a Balaton partján, és akkor elgondolkozunk, hogy milyen szép volt a szerelem, meg nem tudom. Ja, bocsánat, itt vagyunk az Isten tiszteleten. Gyorsan vissza. Tehát vigyáznunk kell itt is, hogy a gondolataink oda koncentrálódjanak az Úr szavára. Fegyelmezzük a gondolatainkat. Végül az utolsó dolog, testvérek, amit Pál a szívünkre helyez, hogyha békességet akarunk, akkor a kívánságainkat mondjuk el az Úrnak, hálaadással minden könyörgésünkbe, fegyelmezzük a gondolatainkat, és a harmadik, törekedjünk a jó cselekedetekre. Törekedjünk a jó cselekedetekre. Az Úr békesség terápiájának ez a harmadik nagyon fontos eleme. Nagyon lényeges az, mondja az apostol, hogy miután kívánságaitokat elmondtátok Istennek. Ez egy olyan belső dolog. Miután ugyancsak belső dolog, a gondolataitokat is fegyelmezitek. Aköz nehogy ilyen befelé forduló emberek maradjatok, hanem tessék kilépni, kifordulni, hogy így mondjam, magatokból, és csinálni a dolgaitokat. Csinálni azokat a konkrét dolgokat, amiket Isten rátok bízott. Az ő normái szerint, az ő dicsőségére. Gyakorlatilag éljétek az életeteket. Tevékeny módon, ne ilyen magatokba roskadt, hogy én most kívánságaimat mondom, mert igen, elmondom. Igen, én most fegyelmezem a gondolataimat, és észre se veszem, hogy mellettem valaki sír. Vagy a dolgomat, meg a mosogatást, vagy nem tudom, mit szépen elhanyagolok. Mert én most a gondolataimat fegyelmezem. Nem pusztán ez a befele fordulás, mondja az apostol, hanem a kifele fordulás is. És a saját dolgaitoknak utána lássatok. Tegyétek azokat a dolgokat, amiket kell tennetek. Konkrét dolgaitokat, amikre elhivatást kaptatok, vigyétek véghez a hétköznapi élet területén. Ebben a dologban Pál apostol önmagát állítja példaképül az embereknek. Filippi belieknek is, meg nekünk is. Önmagát, az ő tevékeny életét. Azt mondja az apostol, hogy hisz ismertek engem, láttátok az életvitelemet. Láttátok, hallottátok az én imádságaimat is, melyikbe hálásan mondtam el a dolgokat. Láttátok, hogy a gondolataimat is fegyelmezem, de láttátok az én aktív szolgáló életemet, az én munkálkodó életemet is. Amikor megfogtam azt a munkaeszközt, amivel csinálnom kellett a sátor ponyvát, nem tudom mivel csinálták, de valamivel csinálták. Valószínűleg szőtték valami géppel. Amivel én dolgoztam, akár Korintusban, vagy máshol. Láttátok azt is, hogy mentem a csarnokba, és tartottam az előadást a hit dolgairól, és a kereszténységről beszéltem a filozófusoknak, és ennek meg annak. Egész álló napon keresztül ott voltam, és egy szellemi munkát is végeztem. Láttátok az én életmódomat, magatartásomat. Ne csak a tanításomat kövessétek, hanem az életvitelemet is, mondja az apostol. Nagyon szép, ahogy itt egyébként itt a felolvasott ige versünkben így odaállítja úgy a tanítását, mint az gyakorlati életvitelét is példaként az emberek elé, az olvasói elé. Amit tőlem láttatok, hallottatok, azt csináljátok. Úgy éljetek. Nagyon sokszor előjön így Pál, mint egy ilyen személyes példakép. Ő magát gyakran merte így példaképként állítani az emberek elé. Nézzetek rám! Ti, akik máshogy gondolkoztatok eddig, tanuljatok tőlem gondolkozni. Ti, akik más életmódot, életvitelt éltetek eddig, mert hitetlenül, pogányul éltetek. Nézzetek rám, hogy élek én, és tanuljatok tőlem. Azért mertem ezt megtenni az apostol testvérek, mert ő figyelt Krisztusra. És ő tudta, hogy ő az életét a Krisztus szerint igyekszik élni, és az ő életét a Krisztus formálja, úgy a tanítását, mint a gyakorlati tetteit. Ezért merte magát példaként állítani az emberek elé. Mert tudta, hogy ha ráfigyelnek, akkor rajta keresztül, mint egy Krisztust figyelik. Krisztustól tanulnak az emberek. Testvérek, nekünk is úgy oda kell, azért mind a mai napig oda kellene figyelnünk Pál, akár Pál életére is. Noha nem ismerjük személyesen, de mégis látjuk azért az életét a Bibliában. És látjuk az ő tanítását is. Ő egy Krisztus követő ember volt, akit megragadott a Krisztus, akit legyőzött a Krisztus. Az ő példájára odafigyelhetünk. Egyébként, testvérek, nagyon sötét dolog az, és nem tartom jó dolognak, hogy a mai világban ilyen pozitív példaképek nincsenek az emberek előtt. Tehát annyi negatív példaképet látnak, annyi negatív mintát látnak az emberek maguk előtt, akihez, vagy fiatalok is sokszor, de nem csak ők, az idősebbek is, hogy aztán ahhoz igyekeznek ugye szabni magukat, a tetteiket, a gondolataikat, olyan akarok lenni, mint a, mit tudom én, a Britney Spears, vagy nem tudom kicsoda. Nem a rossz példákat, a rossz mintákat kell, hanem nézzetek Pálra. Jaj, hát az a kis öreg ember, hát az a kis megvénhet apostolát, nem tudom hány száz évvel ezelőtt élt, hát hogy ő rá figyeljünk, hát mégis figyeljünk rá. Valahol, testvérek, van valami még a katolikus szent kultuszban is egyébként. Tehát olyan értelemben, hogy a szentek között találunk minta olyan embereket, akik mintaképek lehetnek. Akik nem is voltak a szó mai értelmében római katolikusok, hanem egyszerű keresztjén emberek voltak. De azok a régi, nem tudom, 300 meg 400 körül élő emberek, azok nem római katolikusok voltak, mint ahogy ma nézzük őket. Azok nem ezt a hitet, nem is ismerték még a mai római katolicizmust, az csak a tridenti zsinat után lett azzá, ami. Akkor még másak voltak az idők ott a régi időkben, és ott számon tartották a régi keresztjének is ezeket a példaképeket, akik a hit életükben is, a tanításukban is tényleg példák voltak. Nem kell hozzájuk nekünk imádkozni, meg a közbejárásukat kérni, mert ez már egy tévtanítás, ez már rossz dolog. De magukat az embereket, azokkal lehet, hogy érdemes egy kicsit foglalkozni, annál is inkább, mert volt egy ilyen Szikszai György nevű úriember, aki írt egy imádságos könyvet is, az öreg Szikszait, biztos sokatnak megvan. Ő írt egy könyvet, az a cím a Mártírok oszlopa, amiben pontosan ezeket a régi szenteknek az életét, hát amennyit lehet ebből rekonstruálni, azt próbálta ő is leírni protestánsoknak, hogy ti is gondolkodjatok ezekről a régi hívő emberekről. Egyébként ma is vannak olyan emberek, akiknek jó az életét olvasgatni, tehát mai emberek, mai kortársai. Biztos sokan olvasták a Jim Elliotnak az életét, hogy élt, mint élt ez a fiatal ember, akit megöltek misszionáriusként az Auka indiánok. Hogy lett vértanú? Olvassuk Viski Feri bácsinak az életét, van, aki Traus Liza életét. Ezeket a hívő testvéreinket, akik tanításban is, meg hit életükben is példaként állnak, érdemes foglalkozni velük. És nem a Britney Spears, meg a nem tudom kik vannak most, a nagy megasztárok, meg nem tudom milyen, ne ők legyenek a minták. Itt Pál azt mondja a Filippi beliaknak, figyeljetek rám, és kövessetek engem, és békességetek lesz nektek is, hogy én békességet kaptam. Kövessük, testvérek, a szentek életét és tanítását, és mi is békességet találunk, és ne engedjük, hogy eluralkodjon rajtunk az a ma annyira divatos individualizmus, hogy csak én. És én aztán senkire nem fogok főnézni. Én senkitől nem fogok tanulni, mert én. Majd én megmondom, hogy kell élni, meg majd én tudom, hogy kell élni. És én nem nézek föl senkire, hogy az a mintakép, vagy példakép. Ne, én nem. Én önálló ember vagyok. Majd én tudom. Ez legyen távol a szívemtől, a szívetektől, mert ez sehova nem vezet. Nézzünk föl az Úr Jézus által uralt, vezetett életű emberekre, és tanuljunk az ő tanításukból és életpéldájukból is. Kövessük az ő példájukat, és békességet találunk. Békességet találunk. Nos, íme a békességterápia három eleme. Törekedjünk arra, hogy az imádságainkban mindig hálaadással vigyük Isten elé a kívánságainkat. Igyekezzünk arra, hogy oly témákon gondolkozzunk, amik a felsorolt 8 kategóriának megfelelnek, és törekedjünk arra a hétköznapi életünkbe, bárhol is vagyunk, hogy azokat a konkrét tetteket, amik az Úrnak tetszenek, amik Krisztusnak tetszenek, azt vigyük véghez. És akkor ezzel zárja be az apostol a gondolatmenetét, és akkor a békességnek Istene veletek lesz. Ez egy nagyon szép ígéret a végére. Egy szójáték van az egész szakaszban egyébként, mert ott azt mondja, hogy Isten békessége betölti a szíveteket, és a végén azzal fejezi be, hogy és a békesség Istene veletek lesz. Nem csak Isten békessége tölti be a szíveteket, hanem maga a békességnek az Istene is veletek lesz, hogyha ezeket gyakoroljátok. Hát törekedjünk így élni, és így menni bele ebbe az adventi ünnepbe, ami most éppen elkezdődik. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, atyánk, hogy azt akarod, hogy a te gyermekeid, a te családtagjaid, azok békességben legyenek, mindenkor. És köszönjük, hogy éppen ezért megmutatod nekik a békességre vezető utat. Köszönjük néked, hogy úgy föltárod előttünk annak a drága lehetőségét, hogy mi a kívánságainkat elmondhatjuk neked. Köszönjük néked, hogy megtanítasz minket arra, hogy hogyan fegyelmezzük a gondolatainkat, mit szűrjünk ki, mit dobjunk ki, mit ne engedjünk be, és mi az, amin igenis gondolkozzunk, töprengjünk, amivel nyugodtan foglalkozzunk. Segíts, Urunk, bennünket arra is, hogy ne csak így a belső világunkra, hanem a külső teendőinkre is oda tudjunk figyelni, és véghez tudjuk vinni minden napon rendszeresen azt, amit te kívánsz tőlünk, a te dicsőségedre, a te szerinted való módon. Köszönjük néked, hogy így békességet találhatunk ebben az adventben is. Segíts, hogy békességbe tudjuk végig élni ezt a karácsony előtti időszakot, a te békességeddel, veled, a békesség Istenével. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk családjainkat, rád bízhatjuk gyülekezetünket. Kérünk, hogy gondoskodj úgy külső, mint belső lelki épülésünkről. Imádkozunk a betegjeinkért, a kicsinyeinkért, hogy munkálkodj a szívükbe, és légy közel hozzájuk, gyógyító, megerősítő szereteteddel. Kérünk téged arra, hogy áld meg népünket is, és vond minél több tagját magadhoz. Ne nélküled élő nép legyünk, hanem veled élő nép, a te békességedben élő, a te áldásoddal élő nép. Kérünk, hogy munkálkodj, hogy minél több honfitársunk hitre juthasson, hallva a tiszta evangéliumot több helyen. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk, a te gondoskodó szeretetedre bízhatjuk így magunkat most is. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, töltse be a szíveteket, életeteket, és őrizze meg gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy az előttünk álló héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk benneteket. Hirdetem, hogy kedden 16 órától lehet jönni, ha valaki indítatást érez erre, lehet jönni a szeretett csomagoknak a csomagolására. Van, aki ugyan már becsomagolvózta, de van egy jó pár, amit még be kell csomagolnunk, szépen el kell helyeznünk az ajándékokat benne. Ha valaki szeretne ebben a szolgálatban részt venni, akkor kedden a Biblióra előtt szálljunk rá 2 órát, és jöjjenek a testvérek, és foglalkozzunk ezzel egy kicsit. Erdélybe visszük majd ezeket a csomagokat az ottani testvérgyülekezetünknek, a nagysolymosi gyülekezet gyerekeinek. Ha valaki még szeretne hozni, attól még lehet, még szabad, de keddig, mert utána már lezárjuk őket, és elmennek a csomagok. Béla bátyánk, ha jól tudom, viszi Erdélybe a testvérgyülekezetünkhöz ezeket. Hirdetem azt is, hogy ma lesz az adventi éneklésünknek az első alkalma, és ma azt kérték tőlem, hogy hirdessem, hogy 17-15-kor, tehát 17-6-kor lenne az éneklés. Ugyanis 18 órakor lesz a Dómtéren a gyertyagyújtó ünnepség, és akkor már a 18 órai kezdés az nem annyira jó. Tehát inkább előtte. 17. Akkor ezt valahogy össze kell. Hánykor lesz a gyertyagyújtó? 17-kor? Akkor ne akkor legyen. Akkor ott most is 6 órakor legyen az éneklés, jó? Úgy tudták akkor a katáik, hogy 5-kor lesz, illetve 6-kor lesz a gyertyagyűjtés, de akkor 5-kor lesz. Jó, akkor maradjunk úgy, mint akkor minden adventi vasárnap úgy lesz a jó, hogy 6-tól van az éneklés. Tehát ezt akkor mára is érvényes. 6-tól van az éneklés. Most az istentisztelet után, akik oda mennének énekelni a Kárász utcához, azok maradjanak itt, és még itt próbáljanak egyet az istentisztelet után. A tavalyi repertoárhoz képest van egy kis eltérés, egy kicsit van valami más ének is, és ne ott kelljen azzal szembesülni. Tehát, aki nem énekelni akar, vagy nem tud énekelni, az mégis kimehet, mert lesz szórólapozás is, vannak traktátusok, amiket lehet osztogatni az arra jövő menő embereknek, szeretettel hívunk erre is mindenkit, mármint hogy az osztogatásra. Hirdetem még, hogy az irat missziónkban megérkezett a bibliaolvasó kalauz és a Calvin kalendárium, és Ági a szívemre helyezte, hogy mondjam, hogy igyekszünk beszerezni egyéni könyvrendeléseket is, kell hozzá a könyv címét megadni, szerzőt, kiadót esetleg, és a megrendelő nevét fel kellene tüntetni, hogy ők tudják azt intézni. Jövő héten mennek Pestre, van ilyenkor advent idején egy nagy könyvvásár, és akkor ott tudnak mindent beszerezni, ami kell. Ha valakinek van ilyen speciális kérése vagy kívánsága, akkor az istentisztelet után mindig odaadhatja Áginak, és akkor ő igyekszik azt teljesíteni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel, a 261. énekünket. 261. Valasi Bálinnak szép éneke ez. Kegyelmes Istenkinek kezében életemet adtam. 261. Énekeljük el mind a 4 versével, utána pedig énekeljük el himnuszunkat. himnuszunkat énekeljük el. Békesség.